Van egy olyan része Jézus tanításainak, kijelentéseinek, vagyis több ilyen része van, amit nem szívesen érint az ember, nem szívesen beszélünk erről. Úgy gondolom, egyik legkeményebb kijelentés, amiről nem szívesen beszélünk, az az, hogy fontos a kitartás, a hűség, és igen, van arra is lehetőség, hogy az ember kitöröltessen az életkönyvéből. Tehát hazugság az, ami lehet látni különböző vallási mozgalmakban, hogy valaki Istenhez fordul, mond egy ilyen megtérő imát, bemerítik őt, és meg van mentve örökre, mehet nyugodtan vissza a régi kerékvágásba, mindent úgy fog csinálni, ahogy eddig csinálta, ő már meg van mentve, mert ő már jó baráti viszonyba került Istennel, vagy Jézussal. És arról szeretnék beszélni, hogy milyen kísértések tudnak jönni az embernek, amelyek le tudják venni őt az élet útjáról. A címben is, ahogy láthatjátok, azt mondja Jézus, ugye érzem, hogy érdemes olvasni teljes fejezetet, tehát a Máté evangélium a 24. rész, és a Lukács evangéliumában nem tudom pontosan, mely részben van leírva a végidőkről, amikor szó van. Érdemes ezt elolvasni és jól megszívlelni, drága emberek, mert az nem csak azokról szól, nem csak a világiakról szól, akik nem hallottak Isten szaváról, az ő kegyelméről, hanem azokról is szól, akik már megismerték azt. Tehát akik úgymond kitöröltethetnek az életkönyvéből, hogyha nem figyelnek oda. És azt mondja, hogy sokan gyűlölik egymást, sokan elárulják egymást. Mi azt gondolhatnánk, hogy Jézus ezt a világi emberekről mondja, úgymond a pogányokról. Nem. Nekem teljes meggyőződésem, hogy ez a figyelmeztetés, annál is inkább, hogy ezt nem is olvassa bárki, nem is olvassa akárki, ez a figyelmeztetés legfőképp nekünk szól, azoknak szól, akik már találkoztak az ő szavával, és örömmel fogadták azt, amit ő adott nekik. Tehát megtörténhet az, hogy mi, akik erre az útra ráléptünk, meggyűlöljük egymást, eláruljuk egymást. És arról szeretnék beszélni, hogy ez hogyan történhet meg, miért. Azért, mert egyrészt én is megvoltam kísértve, sőt, nyugodtan mondhatom azt, hogy el is buktam, mert volt olyan bennem is, nem is egyszer, hogy megfogant a megvetés az én utitársam iránt. Volt olyan, hogy történt félreértés, történt olyan, hogy valamit ő másképp látott, én másképp láttam. Ugye, hogy Pál apostol erre direkt felhívja a figyelmünket, hogy most tükör által homályosan látunk, tehát nem látunk színről színre, ezért ne legyünk elfogultak, és semmiképp ne versenyezzünk egymással, mert ez nagyon veszélyes. És az történt, hogy bennem is megfogant ez a megvetés, akár nem is annyira szerintem a versengés, hanem inkább a megvetés, neheztelés, úgy éreztem, hogy el vagyok árulva. Talán ő is úgy érezte, hogy el volt árulva általam. Egy olyan kijelentés által, amit talán ő sem úgy értelmezett, mint ahogy én azt értettem volna, akartam érteni. Történtek ilyen félreértések. És mivel, hogy benne voltunk ugye az élővizek forrásában, úgy gondoltuk, hogy minden oké, tehát minden rendben van, hogy én nem gondoltam azt, hogy haragudnék bárkire is, de egyszer kaptam egy olyan képet, hogy mi lenne, hogyha most, mert láttam azt, hogy a kedves utitársamat is Isten vezeti, hatalmas kijelentéseket kap ő is Istentől, és örültem is annak, és hát ugye Isten engemet is használ, és mondom, hogy mi van, hogyha most van a mennyegző, és most kéne egy asztalhoz üljünk egymásra szembe, szemből szembe, és azzal kellett szembesülnöm, hogy bennem neheztelés volt az ő személyével szemben. És úgy éreztem, hogy én hiába beszélek, tehát mostantól, hogy ezt megláthattam, én hiába beszélek, mit is mondhatnék én? Tehát, hogyha bennem neheztelés van egy olyan személy iránt, akit Isten, akiért tényleg Krisztus adta a vérét, és Isten megváltott, és dolgozik az ő életében, hogy őt is megtisztítsa a nyomorúságától, a hazugságaitól, a bűneitől, és megszentelje. És hogyha bennem neheztelés van egy ilyen személy iránt, akkor én is törölhetem a csatornát mindenestől. Kész, zárom be a boltot, ennyi volt. És hát az történt, hogy a jóságos Isten kegyelme, hogy megkerestem őt, és elmondtam neki, te, én nem gondoltam volna, de Eszter is volt, vagy van bennem a szívemben, a szeméddel szemben, kérlek, bocsáss el meg nekem, hogy haragudtam rád, tényleg annyira nyomorult vagyok, nekem ez fáj, mondom, hogy ha most kéne egy asztalhoz üljünk, akkor nem lenne nekem békességem, hogyha azt én el nem mondom neked. És így megtörtént tényleg a feloldozás, jóságos Isten azt a terhet feloldozta, levette róla is. És nem kellett olyan túl sokat beszélni, mert hogy igazából a szándék számított, az fontosabb volt, mint a szavak. És megtörtént a feloldozás. Hatalmas békesség árasztott el a lelkem, találkoztunk is. Nagyon felemelő érzés volt a találkozás, tényleg. Úgy tudtuk egymást megölelni, mint tényleg játszótársak, mint két gyermek. Tehát ilyen hatalmas a mindenható Isten, mert nyilván az ember, még hogyha meg is látja, hogy nyomorúságos hazugságban van, nem igazán tud megszabadulni erőből az a nyomorúságától. Hiába mondom azt, hogy ja, én elfelejtettem, én nem nehezteltem, én így meg én úgy, ez mesehabbal. Legalábbis én ezt tapasztaltam mostanig, hogy ez mesehabbal. Az ember nem képes nem neheztelni. Az ember az úgy van beállítva, hogyha neki fog neheztelni, az egész a koporsóig fog tartani a neheztelés. És hát Isten leoldozta ezt a terhet rólunk is, felemelő érzés volt. És azt látom, hogy a legnagyobb kísértés talán számunkra, azok számára, akik már hallották, úgymond bevették a Krisztus szavát, az ő értelmükbe, az ő szívükbe, az ő lelkükbe. Számukra a legnagyobb kísértés nem azok a régi-régiek, hogy régen mit csináltam én ezelőtt 10 évvel, az már el van felejtve sok minden, hála Istennek, hanem számunkra a nagyobb kísértés inkább az, ami akár közöttünk történhet. Könnyen megjelenhet a versengés, és igen, tapasztaltam, hogy megjelent a versengés azok között, akik az élőisten szaváról, amiben élet van, és így ugye versengéseit meg tud jelenni a neheztelés is például. És tudjuk jól, hogy tükör által homályosan látunk, nem lettünk azért úgy teljesen szentek. A fejünk meg van mosva, azt mondja Jézus, a lábunk az, hogy még bajok vannak, ott az még néha bűzlik. Nem lettünk teljesen szentek, és ezért még ott tartunk, hogy tegyük fel, hogyha van bennem egy olyan rothadó rész, ami nem odaillő, ami nem kéne, ami nem képezi részét az életnek, szerves részét az életnek, akkor sajnos még mindig hamarabb meglátom azt embertársamban, az utitársamban, mint saját magamban. És meg vagyok kísértve azáltal, hogy jaj, hát én miattad, jaj, hát én miért kell lássam ezt? Hát te miért vagy olyan? És ilyenkor az ember ugye nagyon könnyen kevéjé tud válni, még ezen az úton is. Nem ugye a világban, mert a világban azok voltunk, ott meg volt minden, büszkeség, kevéség, minden. De még ezen az úton is meg tud történni az ember, kevéjé válik, és azt gondolja, meg van kísértve, hogy jaj, hát én már a felhőn ülök, és ez itt még ottan a földön, hát milyen hitvány, ugye? De ezért vannak olyan kemény kijelentései Jézusnak, hogy hát tessék még a kakas is kukorékol mellettem. Bizonságot tesz az én rólam, az én bűnösségemről, ugye? Hogy aki azt mondja az ő fele barátjára, hogy bolond, az ilyen méltó az ítéletre, a kárhozatra, elég kemény kijelentései vannak neki. Tehát igen, sajnos továbbra is fennállnak a veszélye, hogy hamarabb meglátjuk a szálkát a fele barátunk szemében, kutyában, mint a sajátunkban a gerendát. És ilyenkor az ember könnyen felfúvalkodhat, és megtörtént a versengés is. Azt láthattam, hát az igazság az, hogy én, ami nyomorúság van a földön, mindennel találkoztam, sajnos magamban. Azt hiszem, hogy nincs olyan bűn, amit az ember el tud képzelni, amiről nem láthattam meg Isten kegyelméből, hogy ott van benne az én tagjaimban, a húsvér testemben. És örülök ennek, tehát noha kellemetlen, hogy megláthatom a gyarlóságomat, mégis örülök, mert azáltal, hogy Isten megadja azt a kegyelmet, hogy lássam, hogy mi van az én tagjaimban, az én testemben, azáltal elejét veszem annak, hogy felfúvalkodjak, vagy kevély legyek, vagy többnek gondoljam magamat másnál, akárkinél, bármelyikünknél. És ezért jó, hogyha az ember azért folyamatosan jelen van, úgymond, és kérje mindenható Istent, hogy mutassa meg az ő gyalóság, az ő gonoszságait. Mert amíg én látom azt, hogy bennem mi van, és milyen gondolat tud engemet megkísérteni, mi fordul meg az én fejemben, akkor már nincs olyan nagy kedvem, hogy megfogjam azt a követ, és elhajítsam, ugye, főképp az én utitársam felé, az ő irányába. Úgy éreztem, hogy erről fontos beszélni, mert most látjátok-e például, most megkísérthetne engemet az a gondolat, hogy és igen, tehát látszólag, de bárki gondolhatná azt, hogy több vagyok én valakinél, vagy bármelyikünknél, mert igen, én megtehetem azt, hogy naponta akár több felvételt készítek, felteszem, megosztom a világhálón. Hát miért nem teszi mindenki ezt? Azért, mert nem mindenki kapott erre elhívást. És ha valaki kapott is, nem mindenki kapott olyan mértékben elhívást erre, mint én. Tehát a látszat csal, látszat engemet is megcsalhatna, ugye? Az Úristen nem könnyűrű rajtam, akkor engem is látszat megcsalhatna, és csapdába csalhatna. És azon kapnám magamat, hogy itt elmondom a nagy dolgokat, de közben az én nevem sincsen már benne az életkönyvében. A lelkiismeretem már kialudt, már nem hallom annak a szavát, és teszem itt a szépet, hogy mennyire jó viszonyban vagyok én a magasságos Istennel. És azt mondja Pál apostol, hogy tartsuk egymást különbnek, magunknál, saját magunknál. És persze ez így leírva és elolvasva, ez nem mond semmit, mert ezt nem lehet így parancsszóra elvégezni, hogy akkor én mostantól valamelyik barátomat, Tibort, Levikét különnek tartom magamnál. Ilyen nincs emberek, ezt nem lehet megcsinálni. Én elmondhatom azt, hogy képmutatásból, hogy most én különnek tartom Levikét magamnál például, de az nem lesz igaz. Jól fog hangzani, ugye főképp, hogyha elmondtam, és olyan jó, kellemes hangon azt elbeszéltem, ez jól fog hangozni, viszont nem lesz igaz. És itt el kell mondjam azt, hogy ezt is a mindenható Istennek ő munkája bennünk, hogy tényleg megérezhettem azt, hogy az Úristen igen, néha megmutatta az én utitársaim gyarlóságait, viszont ugyanakkor ezzel párhuzamosan megmutatta az ő erényeiket. És tudtam azt, hogy ha én naponta 200 felvételt készítenék a YouTube-ra a világhálón, amit megosztanék ugye a Isten országából, akkor sem lennék több, mint bármelyikük. Ez megmutatta azt a mindenható Isten, hogy milyen jellem van bennük, milyen lelkület van bennük, és igen, összehasonlítva az enyémmel. Tehát nem én akartam magamat összehasonlítani velük, hanem egyszerűen így megkaptam ezt az ajándékot, mondjam azt, mert ez ajándék számomra, hogy láthattam, például, hogyha gyermekiségről van szó, ami ugye a legfontosabb erény ezen az úton, akkor éreztem azt, hogy tehát nekem esélyem sincs. Tehát néha milyen keményen, vagy betol keményenni, tehát nekem még emberi módon sincs nekem esélyem arra, vagyis, hogy egyáltalán én tehát, hogy bekerüljek az életre, hát ahol a keménységgel, ami ugye bennem néha úgy megtörténik a lelkemben, néha talán szükségszerűen kizárt dolog, hogy valaki meglássa Isten országát. Nem hiába mondta Jézus, hogy a legeslegkisebb a mennyek országában nagyobb, mint János. És ekkor, amikor ezt én megértettem először, hogy ennek mi a jelentése, hogy igen, hát ugye János a kiáltó szó a pusztában, na tessék, én ezt ugye magamra vettem, ezt a nevet. Annak idején én azt gondoltam, ezt a nevet én választottam. Később tudtam meg csak, hogy a név választott engem. Ezért én meg is ijedtem, és el akartam dobni ezt a nevet, de nem tudtam eldobni ezt a nevet. Mert megértettem azt, hogy igen, kiáltó szó a pusztában, és elég keményen szólt ő. és arra volt szükség azon a helyen, ott is, ahol ő végezte a dolgát, arra volt szükség, keményen kiáltson. Igen ám, de hát a mennyek országában ott nem kell kiáltozni, és mondom, hoppá, hát akkor én nagyon kilőttem magammal, mert én kiáltozok, kiáltozok, de ott még nem kell kiáltozni. Ez elég komoly, nem? Tehát akkor azt jelenti, hogy én magam ellen dolgozok. Persze meg kell értsem, hogy nem, mert nem mindegy, hogy az ember hogy kiáltozik, ugye egóból, emberi erőből, izomból nyomja a nagy kiáltásokat, vagy pedig lélek által. Többször bizonságot tettem arról is Isten kegyelméből, hogy lámba temető vagy lehet beszélni, kevesebb zúgáson. Hallottak, hogyha nem szólnak bele, akkor szerintem kevesebb is az a... Tehát megláthattam azt, hogy noha, tehát voltak olyan ugye felételek, amikor erőteljesen üvöltöttem, és én is megijedtem, hogy vajon most akkor én zavarodtam meg, vagy mi történt, hogy ilyen durván életemben így nem beszéltem, és nem üvöltöttem senkivel. És akkor most ilyen beszélek Isten, és úgy üvöltök, mint egy őrült. És megvoltam, hogy a Covid időszak alatt főképp, amikor voltak ilyen kemény felvételek. Igen ám, de utána az történt, hogy úgy aludtam, mint a kicsi baba. Nekem olyan békességem volt, hogy tényleg, mint a bölcsőben, a kicsi babának, amitán jól lakott ugye a finom tejcsipapából, azzal lefeküdt is reggelig húzta a csendest. Hát ebből én tudtam, hogy igen, az Istentől, az a kiáltás Istentől volt. Tehát lélek által kiálthattam, utána békességem volt. Viszont volt olyan is, hogy úgy kiáltottam, hogy belecsúszott abba a kiáltásba Attila is, egy halott ember. Ez az ő indulata, és az már nem volt olyan túl kellemes dolog. Na de, ugye amikor szembesülnöm kellett azzal, hogy azt mondja Jézus, hogy a leges legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint János. Noha minden próféta közül ő volt a legnagyobb, tehát több volt, mint próféta János. Azt mondja, a leges legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint János. Hát miért? Azért, mert ott nem kell üvöltözni, nem kell kiáltozni. Ott már teljesen gyermek lehet az ember. És így Isten nekem megmutatta, hogy az utitársaim között, hát ha nem az összes, Isten tudja, de vannak olyanok, akik nagyobbak, mint én. Jóval nagyobbak, mint én. Persze ez kifelé másképp látsz, mert úgy tűnik, hogy hű, ez hogy beszél meg, hogy kiáltozik. Hogy ez aztán ez nagyon megfogta Istennek a lábát. Nem így van, emberek. A látszat csal még itt is csal a látszat. Mert az, hogy én erőteljesen szólok az Isten dolgairól, és néha kiáltok, és mondjam azt, törvényesen kiáltok, az nem jelenti azt, hogy több vagyok, mint mások. Sőt, inkább azt mondanám, hogy az a boldog, akinek nem kell kiáltania, aki nem ismerte meg annyira a sátán mélységeit, mint én. Mert kinek adta Isten, hogy kiáltson legelőször? Hát ugye például Mózesnek. Ő is kiáltott, de Mózes gyilkos volt. És adta még ott egy néhány embernek, néhány profitának, hogy kiáltson, akik szintén el voltak bukva. Nem el voltak bukva. És akkor most ugye megadta nekem is, hogy kiáltsak, és kiáltozzak. És a kérdés az, hogy vajon miért? Vajon nem épp azért-e? Mert azért túlságosan is belementem én a sátán mélységeibe. És hogyha kiáltok, akkor lehet, hogy legelőször magamért kiáltok. Magamért kiáltok. Hogy kiáltással figyelmeztessem a testet. Az én testi, mondjam azt, egómat, testi földi létemet. Arra, hogy arrafelé az út nem járható, csak visszafelé az élet irányába, a mindenható Isten irányába. És ugye így kellett megértenem, hogy kiáltani kiáltok, de legeslegharabb elsősorban magamért kiáltok. Hát Jézus is azt mondta, hogy az ő eledele az, hogy cselekedje Istennek az akaratát, aki őt elküldte. Az én eledelem az, hogy én is azt cselekedjem, amit nekem mond az én mesterem. Hogyha kiáltanom kell, akkor kiáltok én is. De ez semmiképp nem jelenti azt, hogy több lennék, mint bárki, sőt, talán jóval kevesebb, mint a legtöbb, akinek a szavát jóformán senki nem hallja, mert ő nem is kell hallassa talán az ő szavát, mert ő elvégzi úgy, hogy Isten neki adja a lélek által az igazságot, ő bizonságot tesz a maga helyén, talán nem is internetezik egyáltalán. de mégis úgy, ahogy neki Isten adja, azt ő elvégzi, teljes békességgel lefekszik, és jól alszik egészen reggelig, zavartalanul pihen. Ez csak egy ilyen érdekesség, hogy lássátok, hogy a látszat még itt is csal. A látszat még itt is csal, ezen az úton is tud csalni, meg tud csalni minket a látszat. És azt hiszem, ezt már korábban is mondtam, hogy vannak olyan bizonságtevők, akikkel én találkoztam, akiket megismerhettem, akikről Isten megmutatta egyértelműen, hogy ők mekkorák az ő szemében, és az ő hangjukat jóformán senki nem hallja. Miért? Azért, drága embertársak, mert nem is hallhatja, a világ az ő hangjukat nem is hallhatja, vagy hogyha hallaná is, a világ számára az a nevetség tárgya volna, fel sem foghatná azt. Nem gondolná senki sem, hogy néhány csendes kijelentésben sokkal nagyobb bölcsesség van, és sokkal több élet van, mint egy hatalmas kiáltásban, ugye, amit akár általam hallhatnak egyesek. Na, a lényegről szeretnék beszélni, visszatérni arra, hogy ezen az úton is meg vagyunk kísértve, és egyik legerőteljesebb kísértés épp az, hogy a versengés megjelenik bennünk, vagy akár az irigység. Ha valaki jól beszélt, vagy jól mondott valamit, akkor igazából nekünk örülni kéne. Ha valaki jobban beszél, mint én, akkor nekem örülnöm kell, és én nem tudok örülni, megmondom őszintén. Testi módon nekem is megvolna a versengés az én szívemben is, akárkivel szemben. De elmondhatom, jóságos Isten megadja azt a kegyelmet, hogyha én hallok egy olyan bizonságot, aminek olyan a csengése, mint a léleknek, annak én örvendek is, és örömkönnyeket ejtek. Felemelő érzés. És azt kívánom, hogy ha valaki ezt nem kapta meg, az kapja meg jóságos Istentől, hogy tudjon örülni még annak is, hogyha valaki netán szebben és jobban beszél, mint ő, vagy nagyobb bizonságot kap, mint ő, és tudjon annak úgy örülni, mintha ő kapta volna. Emlékeztek, egyszerűen meséltem nektek, hogy miből tudtam, miből gondoltam azt, hogy tényleg történt nálam valami megváltás szerűség, mert én ilyent nem gondoltam volna, hogy ilyen tud történni nálam, ugye, mert én is épp olyan egoista voltam, magamnak való önző, önimádó, mint mindenki más. És hát egy alkalommal emlékszem, amikor együtt indultunk egy kedves barátommal ezen az úton, ő elmondta nekem, hogy vagyis egy alkalommal igen, úton volt autóval, és csoda történt vele. Tehát ő pihenni akart, mert Budapestre készült, és gondolta, hogy egész úton aludni fog, kipihenni magát majd az autóban, de nem ezt adta Isten, hanem azt adta, hogy belem állt a szája. Akik az autóban voltak, ilyen papnövendék, teológus, tudom én, ilyen személyek voltak, ő prédikált. Nem tudta befogni a száját. Egész végig bizonságot tett az élő Istenről, Krisztusról. Persze meg is voltak lepődve az utasok abban az autóban, hogy beszélhet valaki így Istenről, akár Krisztusról, hisz nem is tanulta. Tehát pontosan úgy járt, mint Krisztus, hogy hallgatták, és az emberek is mondták, hogy hát honnét tudja ezeket, hisz nem is olvasta. Nem tanulta, nem olvasta. Ez is óriási botrány, ez egy külön misét, ez megérne, ugye. Hogy lehetséges az, hogy Jézus azt mondta, ami olyan dolgokról beszélt, amit nem is olvasott és nem is tanult. Erről beszéltünk ugye korábban. Ennek az egyszerű magyarázata az, hogy ő nem tudott semmit. Az ég adta világon semmit nem tudott. Hanem ő tehát közösségben volt, egységben volt az atyával. Ami azt jelenti, hogy ő a mindenható Istennek a tárházából bármikor vehetett. Tehát ha a próféta, akár Illés, vagy valamelyik próféta azt korábban elmondta, ő is Istenből szólta. Tehát ha Illés Istenből szólta, és az Istennél megvan, nem? Tehát, hogyha Mózes, vagy akármelyik próféta, akármelyik apostol, ha Istenből szólt, akkor azt jelenti, hogy annak a lenyomata Istennél megvan. Akkor mire van szükség a gyermeknek? Hát arra, hogy ő élő adásban legyen a mindenható Istennel, élő kapcsolatban. Mert ő bármikor megkaphatja azt, ami Istennél van, amit Illés mondott, amit Mózes, vagy akármely Pál mondott. Mert az Istennél továbbra is létezik, jelen van, Ezért még arra sincsen szükség, hogy valaki úgymond ismerje az írásokat. Elvileg még erre sincsen szükség. Mert ha valaki gyermek, és tapasztaltam ilyent, láttam ilyen több alkalommal, több ilyen bizonság történt, hogyha valaki gyermek, akkor ugyanazt mondja, amit Illés mondott, amit Pál mondott, amit Péter mondott, mert ugyanabból a forrásból táplálkozik. És aki hallja őt, elgondolkodhat azon, hogy te, ez hogy lehetséges, hisz nem is olvasta, nem is tanulta. A barátom is így járt, hogy szó szerint profétált, bizonságot tett az élő Istenről. Teológusok hallgatták, éppen az autóba két teológus is bekerült, és le voltak nyűgözve, hogy az ember nem tanulta, tehát nem járt teológiára, és mégsem hallottak úgy beszélni valakit, mint őt, ahogy hallhatták beszélni Istenről, Krisztusról. És nem csupán, hogy álmélkodtak azon, hogy tud ő így beszélni, holott még a Bibliát sem ismeri jóformán, hanem az történt, hogy Isten őt meg is dicsőítette azzal, hogy leszállt egy fehér galamb, az autó mozgásban volt, de leszállt egy fehér galamb az ő fejem mellé, az persze az ajtón kívül, vagy az autón kívül, és ők ezt látták, és együtt repült az autóval, és megkerült az autót, és utána aztán elrepült. A hideg kirázta őket, hogy mi történt, mert tudták, ők a Bibliából ismerték a történetet, tudták, hogy Isten ugye Jézust megdicsőítette a fehér galamb által, de ugyanúgy most is megdicsőíti az ő gyermekeit, akár a fehér galamb által, ahogy akarja, ahogy neki kedve van. Tehát Isten megmutatta, hogy figyeljetek, mert ti teológiát végeztek, ti tanultok, de itt van az én gyermekem, ő lélek által szól hozzátok. És amikor megállt az autó, az első dolog az volt, a barátomnak, hogy felhívjon engemet, és ezt nekem elmondta telefonban. És én úgy örültem, hideg is kirázott engemet, és úgy örültem, mintha velem történt volna, sőt, még jobban. Utána meg le voltam döbbenve, hogy lehetséges az, hogy én így tudok örülni, hisz nem is velem történt. Nem velem történt ez, hanem az ő és a barátommal történt. Hogy tudok ennyire örülni annak, ami vele történt? És akkor hát persze Isten adta választ. Úgyhogy egy test vagytok, egy a lélek, aki tanít titeket, vezet titeket, az ő öröme az én örömöm is. És nyilván, hogyha neki bánata van, akkor azt még én is megkaphatom valamelyes, ugye, mint ahogy mondtam, a múltkor bizonságot tettem arról, hogy a kedves barátom miattam, az én hibám miatt rémálmot kapott. Ez elég kemény, nem? Szinte felfoghatatlan. És az agy számára mindenképpen az felfoghatatlan, hogy valaki miattam rémálmot kapjon. Hát persze, egy test vagyunk. És beszélgettem ugye arról, hogyha az ember elvágja kicsi ujját, egy rozsdás késsel, és az befertőződik, és a fertőzést nem állítják meg, az a fertőzés felmegy a szívre, és megöli az embert. Tehát ha a kicsi ujja szenved az embernek, akkor az egész test meghalhat a kicsi ujjnak a fájdalma miatt. Tehát ilyen a test, az egy test, ugye? Hogy egy test vagyunk. Jelképesen a Krisztus teste. Mi vagyunk a Krisztus teste. Isten szerint. Nem jelképesen, nem szó szerint is, mert ugye Jézus nincs itt testben, mint ahogy itt volt. Miután őt megfesztették és feltámadt, ő a testét elvitte magával, szétoszlatta, nem tudom pontosan mit csinált, nem tudjuk ezt még felfogni, pontosan, mint Énok próféta vagy Illés, eltűnt az ő teste, és azt mondta, hogy mostantól ti vagytok az én testem. És ez mit jelent ránk nézve? Hát ez nem azt jelenti-e, hogy elvileg nekünk nagyobb esélyünk volna arra, hogy terjesztjük az igazságot, hogyha hűségesek vagyunk az ő lelkéhez, mert mi több testből szólunk. Jézus egy testből szólt, és legyőzte a halált. Emberek, fel sem foghatjuk ezt. Jézus egy testből szólt, és legyőzte a halált. Emberek szeme láttára. És nekünk megadatott az a lehetőség, hogy mi több testből szóljunk. Persze, hogyha hűségesek vagyunk, akkor milyen csodák történhetnek? Milyen feltámadások történhetnek? Csodák történtek másokkal is, több utitársammal. Csodák történtek. És meglepődtem azon, hogy lehetséges, hogy jobban örvendek nekik annak az ajándéknak, amit ők kaptak, mint annak, amit én kaptam. És meg kell értsem, hogy igen, azért, mert egy test vagyunk. Egy test vagyunk. Tehát amit mondott Pál apostol, hogy egymást különnek tartsátok magatoknál. ez nem egy parancs szó, hogy akkor most én automatikusan mindenkit különnél tartok magamnál is, elkezdek alázatoskodni, meg ottan szenteskedni, hogy jaj, én ilyen alázatos szívű vagyok, ez nem így működik, ez bohócság, ez tényleg, ez bohóckodás, ki kell mondani. Tehát ez úgy történik, hogy Isten ezt elvégzi bennünk. Ha türelmesek vagyunk és kívánjuk ezt, akkor Isten ezt elvégzi bennünk. Nekem ez volt az első jel arra vonatkozóan, hogy tényleg kivette a szívemet az Úristen, és adott egy másik szívet, ha nem is fizikailag, bár azt is megteheti, ezt megcsinálta, elvégezte ezt bennem lelkileg, hogy őszintén tudtam örülni annak, hogy valakivel nagyobb kijelentés, nagyobb csoda történt, mint velem. Tehát nem irigységgel néztem arra, hanem örömmel is. És gyönyörködtem abban, hogy Isten milyen szépen munkálkodik ő benne. És ha jól belegondolunk, akkor a mennyek országa mi? Hát nem az, hogy már nem magunkat nézzük a tükörben, vagy nem a saját magunkban, a saját ajándékainkban gyönyörködünk, hanem abban, amit az embertársaink kaptak. Mert hogyha én abban gyönyörködöm, amit én kaptam Istentől, és csupán abban gyönyörködöm, akkor én nem vagyok a mennyek országában. Mert akkor megint ugye akkor csak az atya és én vagyunk. Tehát nincsen meg az, hogy az ő dicsőségét, én ezt látom úgymond sokszorozva. Mert bármilyen szép ajándékot kapjak is a mindenható Istentől, az ajándék az szép és értékes. Nincs azzal semmi gond. Viszont ez csak egy ember, tehát ez csak annyi ajándék, amit egy ember kaphat. De hogyha én nem azzal foglalkozom, amit én kaptam, nem abban gyönyörködöm, amit én kaptam, hanem abban, amit te kaptál, és amit ő kapott, és amit ő kapott, amit te, és te, és te, és te, és te, és te, és te, ugye? A sok te, te is, te is, te is, te Isten, 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 ugye? Tehát ez a mennyek országa, hogy az ember újból megfeledkezik önmagáról, önfeletté válik. De miért válik önfeletté? Azért, mert ő csodálja Istennek a jóságát, az ő dicsőségét mindenkiben, minden teremtett lényben, ahogy mondja ezt a próféta. Hogy Isten lelke lesz, tehát Isten lesz minden, mindenekben és mindenkiben. Ez ugye felfoghatatlan. Ez azt jelenti, hogy én magamat nem is kell lássam. Nekem már nincsen szükségem testre, nincsen szükségem sem kézre, jóformán semmire. De bármi is legyen nekem, akár testem, legyen, mit tudom én, 6 kezem, 2 helyet, vagy bármi is legyen nekem, az engemet nem érdekel. Vagy ha én szép is lennék, vagy szép is vagyok, ugye, mert azért egyezünk meg, hogyha Isten azt mondta, hogy ember teremt, akkor biztos a terve nem az volt, hogy csúnyának teremtse őt, hanem az, hogy szépnek, ellenkezőleg szépnek. De nem azért, hogy ő gyönyörködjön magában. Tehát akkor úgy fog járni, mint a bukott angyal. Az angyalnak az elbukása, az hogyan történik? Hát úgy, ahogy látjuk a sztárok és a celebek elbukását, hogy gyönyörködnek magukban, és dicsőítetik magukat, ugye? Ugye Lucifer az amúgy nincsen benne a Bibliában, ez egy mitológiai személy, és de viszont meg lehet érteni általa, hogy tulajdonképpen mi történt vele is, felfúvalkodott. A saját szépségében kezdett gyönyörködni ahelyett, hogy az Isten szépségében gyönyörködött volna, amit Isten adott az ő embertársainak, az ő utitársainak. Tehát a mennyek országa nem az, hogy én gyönyörködöm abban, hogy jaj, atyám, milyen szépen szóltam, aj, milyen szép rímeket mondtam, jaj, milyen jól tudok beszélni. Az én gyönyörűségem nem ez. Az, hogy én hogyan, ha én netán szépen szólok, vagy bármi szépet megmutatok Istenből, az neked van, nem nekem. Ez egy picit felfoghatatlan számunkra, de bízom abban, hogy meg tudunk ezzel barátkozni. Hogy amit hallasz és látsz általam, az úgymond érted van. Olyan értelemben, hogy abban te gyönyörködsz, én meg abban gyönyörködöm, hogy te mit kaptál. Mert hogyha én abban gyönyörködöm, hogy te mit kaptál, akkor nekem van lehetőségem gyönyörködni nem csak egyszer, hanem 10-szer, 100-szor, 1000-szer, milliószor. És végtelen sok alkalommal van nekem lehetőségem gyönyörködni, hogyha úgy döntök, hogy nem abban gyönyörködöm, amit én kaptam, hanem abban gyönyörködöm, amit Isten megteremtett körülöttem, ugye, és ez maga az Éden, hogy minden teremtett lény, minden teremtett létező élő lény gyönyörködik minden egyes teremtményben. és nem magában, nem magát bámulja tükörben, hanem dicsőíti az atyát, úgymond, akit ő lát megnyilvánulni az ő embertársaiban, az ő utitársaiban, az ő barátaiban és mindenkiben. És így történik meg a mennyek országa, aminek ugye most csak a halvány képét láthatjuk addig, amíg ugye itt a Földön vagyunk, mert tudjuk jól, hogy azért itt a Földön kicsi az esély arra, hogy ez megnyilvánuljon teljes dicsőségében. Itt most arról van szó, hogy betekintést nyerünk a mennyek országába, kapunk kijelentéseket, az emberek csodálkoznak azon, hogy hogy tudnak így beszélni, hogy tudnak így szólni, és ezáltal ők is betekintést nyernek a mennyek országába, és ahogy mondja Jézus, aki titeket lát, dicsőíti a mindenható Istent, úgy fényjék a ti világosságotok, amit tőlem kaptatok, hogy aki titeket lát, megkívánja Isten országát. Ez a lényeg az egésznek. De ugye ehhez szükséges, hogy a mennyek országát ne zárjuk be. Tehát ne zárjuk be, ne zárkozzunk be, úgymond mi úgy a mennyek országába, vagyis Isten jelenlétébe, hogy elrejtjük. Kivéve, hogyha Isten arra hív, mit tudom, egy kisebb időre, mint ahogy mondja Pál apostol is, hogy csak vele legyünk, böjtöljünk, hogy minket megtisztítson, szembesítsen és tanítson. Viszont utána aztán visszamenjünk, mint a férfi a feleségéhez, hogy nehogy megkísértessen ő, ugye? Hát azt mondja a férfinek és a nőnek, hogy külön válhattok kisebb időre, hogy imádkozzatok, vagy böjtöljetek, hogy csak atyával jöjjetek ugye együtt, de utána aztán majd jöjjetek újból össze, jöjjetek együtt, hogy ne legyetek megkísértve a külső sötétség által, úgymond idézőjelben az ördög által, test kívánsága által. Na úgyhogy ezért fontos, hogy személyesen ráfigyeljünk, és azt, amit kapunk, azt mi átvetítsük, áttükrözzük, átengedjük magunkon, és kívánjuk, hogy Isten megtanítson minket arra, hogy tudjunk gyönyörködni az ő dicsőségében, amit láthatunk az embertársaink által, utitársaink által. Nem, hogy egymással versenyezzünk, hogy most te szebben mondtad, mint én, vagy hogy én szebben mondtam, mint te, vagy többet mondtam, mint te, hanem ellenkezőleg vegyük észre, hogy Isten hogyan dolgozik, és nem csinált ő egy ilyen szabványt. Tehát nem mondta azt Isten, hogy aki nem csinál naponta 3 YouTube videót, az nem örökölheti a mennyek országát. Tehát ilyen nincs. Viszont abból sem csinálhatunk egy ilyen szabványt, hogy már pedig le kell szállni az internetről, mert nem kell ottan bizonságot tenni. Csak ugye így eljön a neheztelés, hát miért nem azt csináltad? Mert tényleg úgy jártam, hogy és tudom, hogy ez is egy ilyen görbetükör volt számomra, úgy jártam időben, hogy kezdték nekem megmondani. Tehát akik ugye általam és általunk kaptak kegyelmet, és megtudták, hogy Isten milyen, kezdtek úgy beszélni, azon kaptam magamat, hogy az óvodában ülnék, és akkor egy utitársa megemet kezdem tanítani arra, hogy 2+2=4. Ez elég fura érzés volt, és bizonyára én is ezt megcselekedtem, annélkül, hogy észrevettem volna, hogy még ezért is áldom a mindenható Istent. És az a baj, drága emberek, hogyha mi ilyet csinálunk, és nem vesszük észre, és nem valljuk meg, és nem beszéljük meg egymás között is, akár hogyha szükség, akkor az történik, hogy az emberben ez meggyökerezik, a bűn meggyökerezik, és elszakítja a gyermeket az ő atyától. Ez is el tudja szakítani a gyermeket az ő atyától, az ő mennyei édesapukájától. És az biztos, hogy ettől arrafele nagyon sok lehetőség lesz erre, hogy ahogy mondja Jézus, hogy a testvér a testvért elárulja, hogy meggyűlöljük egymást, vagy versenyezzünk egymással, meg ilyenek. Tehát a legnagyobb kísértés számunkra nem az, amit a világiak kapnak, hanem számunkra már más kísértések vannak, más próbatételek, és ki kell mondani, hogy sokkal rafináltabbak, kifinomultabb kísértések vannak számunkra, amelyek megpróbálnak minket, és elbuktathatnak minket. És könnyen megtörténik, hogy az, ami le van írva, és amit Jézus elmondott, hogy azon kapjuk magunkat, hogy egyik vagy a másik szövetkezik a világiakkal, hogy elárulja az ő atya fiát, ugye, az ő atya fiát, tehát az ő testvérét, az ő utitársát elárulja. Vagy hogy ugye a pártoskodás, tehát ez, ilyennek nincs helye egyáltalán, nincs helye. És inkább azt kéne felfogjuk, hogy Istennek a lelke különböző módon jelenik meg. Tehát igen, ahogy mondja Pál apostol is, hogy a száj az nem lehet kéz, a kéz pedig nem lehet láb, és a nyak az nem lehet fej. Tehát minden testrésznek megvan a maga helye, és nem azt mondom, hogy ez nem változhat, mert sőt, ellenkezőleg azt láthatjuk, hogy Jézusnál ez úgy történt, hogy ő egyik alkalommal gyógyított, utána meg profétált, meg tanított, tehát hogy ez változott. Tehát semmiből nem csináltunk semmilyen szabványt. Lehet, hogy az, aki mostanig hallgatott, egyszerűen csak megnyitja a száját, és elkezd beszélni. És lehet, hogy én el fogok hallgatni, de nem biztos, hogy meghaltam, mert hallgatok, hanem lehet, hogy eljött az én hallgatásomnak az ideje, egyszerűen. És akkor egyszerűen csak hallgatok. És az is teljesen rendben lesz, és nem kell majd nekem senki sem megmondja, hogy mit csináljak, hogy akkor beszéljek. Mert tudjátok, jó, hogy beszéltem. Addig, amíg kaptam a szót, addig beszéltem. De hogyha holnaptól nekem hallgatnom kell valaki mások beszélni, hát akkor beszélni Isten békességével, mint ahogy én is beszélhettem. Ez ami felfoghatatlan számunkra, hogy bármi is történik Isten kegyelméből, mi mindenből egy szabványt akarunk csinálni, egy szabályrendszert akarunk felépíteni, és azáltal nem csupán mi veszítjük el a kapcsolatunkat a mindenható Istennel, hanem még másokat is úgymond kitépünk az ő jelenlétéből. Na hát ennyit erről a témáról, hogy hogyan tudjuk egymást meggyűlölni és elárulni. Tehát nyilván, hogyha mindenki lélekben van, és mindenki végzi az ő dolgát, akkor ez nem fog megtörténni. Akkor van békesség, van teljes békesség, és nem kell azon gondolkozunk, hogy ki mit csinál, vagy mit nem csinál. Mert hogyha én elvégeztem az én dolgomat, akkor az nekem bőségesen elegendő a mai napra, és elég minden a napnak a maga baja, tehát nem kell azt halmozni, és nem kell én magamra vegyem mások baját is. Mert elég, hogyha magamra veszem azt, amit én kapok, azt a terhet, vagy azt az elhívást. Na, hát ennyi röviden. Örültem, hogy együtt ehettünk, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.